Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén és a Podcast lejátszókban. Dolcsár Dániel vagyok. Mai vendégünk Bálint Viktor, közgazdász, aki a CodeCool IT Bootcamp alapítója, de korábbi szerepeiben volt startup inkubátor vezetője, IT fejlesztő cég marketing vezetője, a PwC-nek kommunikációs és üzletfejlesztési vezetője, és még korábban pedig a Sanomának alapigazgatója is. Hogy akkor ugrunk a következő szintre, és szerintem ez sokkal közelebb van hozzánk, meg szerintem így a hallgatósághoz is, hogy dolgozunk egy vállalatban, hogy mi a vállalatnak a felelőssége, vagy mit látsz, hogy mondjuk akár céges szervezeti szinten mit lehet hajlítani ezen a történeten, illetve akár menedzserként, vezetőként, amikor a saját csapatodat próbálod alakítani, építeni úgy, hogy mondjuk egyszer csak jön egy copilot, egyszer csak jön mondjuk egy software as a service megoldás, amivel másképp tudsz dolgozni, mint eddig.
Ha beszélgetsz vállalati szereplőkkel, beszélgetsz iparági szereplőkkel, jársz ilyen típusú fórumokra, akkor nagyon sokszor lehet ezt hallani, hogy van egy erőteljes várakozás az üzlet részéről, hogy az oktatásba kikerülő potenciális munkavállalóknak a skillsetje, a képzettség, a kompetenciái nem megfelelnek arra, amik vannak. Nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy ez egy aktív párbeszédnek kéne működni így a kormányzat mindenkori szereplőivel, de ez egy hosszú távú játék. Tehát itt egy olyan típusú koncepció, olyan típusú stratégia mentén kellene előadni, amiből talán a következő 5-10-15 évben el lehetne kezdeni érezni valamilyen fajta változást. Te, mint vállalati szereplő, mit tudsz ezzel egészen kezdeni? Én mindenkinek azt javaslom, akinek erre van mérete, hatása és ambíciója, hogy próbáljon hatni arra a közegre, ami körülötte van, azokra a szabályozókra és azokra a policy makerekre, akik tudnak erre az egészre hatni. De ettől neked a vállalati éves üzleti terved nem fog lejönni. Két dolgot tud csinálni. Az egyik az, hogy felszed a kezedet, és azt mondod egyébként, hogy hát ez van, ez alapanyag, ebből tudok főzni. A másik, amit meg én javaslok alapvetően meglepő módon, az pedig az, hogy kezd el aktívan átgondolni azt a kollégáiddal, a menedzsmenteddel, hogy mit tudsz tenni a saját üzleti közegedben, a saját vállalatnál annak érdekében, hogy a te munkavállalói közeged, a humán tőkéd alapvetően fel legyen készülve arra, amiről beszélgetünk. Ez egy feladat szerintem alapvetően, csomóan csinálják a magyar piacon is, hál' Istennek, nagyon jó példákat is lehet látni, de nagy többségében szerintem ez nincs benne a magyar vállalatvezetőknek a fejében még.
Igen, pedig ha csak a nagy tanácsadó cégeket nézzük, akkor ők próbáltak gondoskodni erről, mert emlékszem, hogy már 4-5-6 évvel ezelőtt akár a KPMG, a McKinsey, a BCG, a Deloitte, bárkinek az anyagaiban az upskilling, mint fogalom, az nagyon erősen megjelent, és az ilyen predikciók környékén, azért nagyjából ott, amikor nem tudom, 3000 CEO-t megkérdeznek globálisan, akkor abban az jött ki, hogy a nagy részük azt gondolja, hogy néhány éven belül mondjuk a munkavállalóinak a kétharmadát upskillelni kell valamilyen módon, és akkor ez a milyen módon, ez egy kérdés, és hogy erre egy izgalmas példa lehet, hogy a Pulse Digital program, amiben pont a CodeCool meg a Siva kapcsán ugye együtt is működünk, hogy ezt elmondod, hogy itt mi történik.
A Pulse program, amit ugye ti csináltok az OTP csoportnak, az egy, én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, de a régióban, sőt szerintem európai szinten is, amennyire tudom, egy nagyon példamutató kezdeményezés. Arra vonatkozólag, hogy egy nagy komplex szervezet, ugye az OTP csoportról beszélünk, 11 ország, segítsen, úgy emlékszem, 11 ország, 40 ezer munkavállalója. Hogyan tudom őket felkészíteni arra, hogy jövőbiztos tudással, kompetenciával, de főleg egyébként, amiről beszéltünk, attitűddel tudjanak rendelkezni. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de egy ilyen típusú szervezetnél ez egy borzasztó bonyolult kérdés. Próbálom ezt lefordítani, mit tud ezzel csinálni átlanos cég, és akkor a kettőt meg próbálom összekötni. Elvileg papíron a történet az nagyon egyszerű. Az arról szól, hogy minden cégnek van egy stratégiája, erre szeretne menni. Ez a stratégiához elvileg jó lenne, ha csatlakozna egyébként egy technológiai vagy egy digitális stratégiai láb is, ami azt mondja meg, hogy azokat az üzleti célokat, amiket el szeretnék érni, azt hogyan tudom elérni azon technológiai közegben, ami körülvesz engem, hogyan tudom ezeket használni enablerként arra, hogy én arra kell az egész történetre. Jó esetben van ilyen a stratégiához. Következő lépés, annyit kell megtennem, hogy milyen olyan skillek és kompetenciák kell nekem ahhoz, a vállalatomon belül, hogy ezeket a technológiákat felhő, AI, robotizáció, és akkor sorolhatnánk még, ezeket megfelelően tudjam használni, és látok egy olyan típusú ilyen skill mapet, ahova el kéne jutnom, tehát milyen típusú skillekkel, kompetenciákkal kéne bírni az embereimnek. És a legutolsó lépés az pedig annyi lenne, hogy tök jó, akkor nézzük meg, hogy most hol vannak az embereim. Tehát mi a ezitiz állapot, látom a tubi állapotot, és ezt a kettőt föl tudom tenni térképre, tehát ezt térképen szoktuk ilyen skill map vagy skill matrix néven megjeleníteni, akkor mi dolgod van neked, mint digitális képzéssel foglalkozó szakértőként, akár nektek ott a PALSZ kapcsán, akár nekünk, hogy a kettőt összekötjük, nem? Itt vagyunk most, oda kell eljutni, tök jó, akkor szépen kell csinálni jó kis journey-ket, képzéseket mindenfajta formában, hogy ez beilleszkedjen a munkavállalók minden nap életében.
Igen, itt szerintem az a skill matrix, ez egy fontos dolog, mindenki könnyen meg tudja ítélni, hogy mondjuk az ő cégében van-e ilyen, vagy nincs, és hogyha nincs, akkor valószínűleg akkor azt mondod, hogy akkor ez egy kritikus lépés,
mondani,
hogy ezt
csinálják. Sajnos ezek nincsenek meg. Tehát stratégiád még megvan, technológiai stratégiád talán van valami, az, hogy ez milyen jövőbeli skilleket igényel, ez már nincsen meg. Na és az, hogy neked legyen egy friss, naprakész inventory raktárd arról, hogy most milyen skillek rendelkeznek a kollégáid, ez meg pláne nem szokott meglenni. És mi ezek nincsenek meg, mi nem tudunk ilyen nagyon könnyű vonalakat tenni. Tehát amit tudsz tenni szerintem egy vállalat, és erre válaszolok így a PALSZ kapcsán is, és szerintem az OTP-t csináltam nagyon jól, hogy ezzel az üzleti stratégiával társult egy olyan típusú vízió, hogy mik azok a technológiák, azok a disruptív technológiák, amelyek fontosak ezen üzleti stratégia kivitelezési szempontjából. Ugye nem meglepő módon ilyenek vannak ott, mint az AI, mint a data, mint a cloud, stb. És ezekre megnézte azt, hogy milyen típusú kompetenciákra van szükségem a szeleten belül, és erre húz föl egy olyan típusú képzési, nagyon komplex struktúrát, ami különböző profiloknak, különböző personáknak, különböző szinten próbál segíteni abba, hogy naprakész, jövőt álló, tehát attitűdöt is formáló, folyamatosan változó, de naprakész tudással bírjanak. Erről szól nagyjából a PALSZ program, csak ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy egy nagyon-nagyon komplex struktúrában, nagyon komplex szervezetben, sok éves upskilling, és bizonyos szempontból reskilling.
Igen, de tudod, akkor ez tök megnyugtatóan hangzik, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk így akkor lecseréljük az embereket AI-okra, és kirugdossuk azokat az embereket, akik eddig ott dolgoztak, és akkor helyettük felveszünk data scientisteket. Nem is tudnánk felvenni olyan data scientisteket, akik értenek a mi üzletünkhöz, hanem, és őt a journey-t említetted, ami szerintem egy fontos gondolat ebben, hogy ez nem egy ilyen pontszerű sztori, hogy most akkor egyszer valakit így megturbóztam, és akkor utána ő már ért hozzá, hanem ilyen pöcögtetés, hogy mindenkit mindig egyel feljebb tolunk, és gyakorlatilag folyamatosan a skill matrixunkat alakítjuk, vagy nem tudom, ezt hogy képzeled el te, mondjuk akár egy tanácsadóként.
Nagyjából ezt úgy kell berendezkedni szerintem neked, mint vállalatnak, hogy a következő időszakban, következő években, évtizedekben egy szignifikáns részét a munkának, a munkára szánt időnek és energiának és erőforrásoknak, az azzal kell tudnia tölteni a szervezetednek, és különböző szinten, különböző területen, ez azért más és más olyan, hogy fontosan képzetést tanulod magadat. Olyan struktúrák kellenek, olyan motivációk kellenek, ahol ez nem csak elvárt, hanem ez támogatott, ez megengedett. Ez egy csomó kérdést felvet, hogy akkor én most mikor fogok tanulni? Munkaidőben? Vagy az elvárás, hogy munkaidő kívül tanuljak?
Mire könyvelhetek című kérdés.
Hát, ugye erre van egy jobbkód, erre az egész története típusú sztori. És akkor tudnánk erről beszélgetni egyébként, hogy jó, de hát ez ne legyen már csak a munkáltatónak a feladata és a felelősség, hogy ezzel foglalkozzon, az igazából elvárható a magánemberektől is, magánember mi voltjukban a munkavállalóktól is, hogy amikor te hazamész este, akkor légy színe Netflixet nézzél, megolvasgassál, hanem akkor egy korzera a 3 órás tanfolyamnak az egyik blokját nyom már végig, képez magadat, hiszen egy gyorsan változó világ. Kettőnek valami fajta kombináció lenne ideális, de mondom, én azt érzem így 20 év tapasztalattal ebben a bizniszben, hogyha ezt maga az az intézmény, maga az a szervezet nem támogatja, nem keretezi, akkor ez nem nagyon fog megtörténni.
Jó, akkor valószínűleg ez ilyen, nem tudom, kicsit sarkítva, ez egy employer branding előny is, hogyha valahol van egy ilyen környezet, de hogy inkább szerintem ugorjunk oda, hogy az emberek, amikor ebben benne vannak, akkor ezt élvezik inkább, vagy inkább terheli őket?
Nagyon fontos kérdést feszegezzen, és az employer branding szerintem tényleg egy fontos eleme ebben a dologban. Arról beszélünk, hogy szerintem egy nagyon erős és egyre erősebb szorongás van nagyon sok emberen abban, hogy milyen világ van előttünk. Én ott helyt tudok elni, megfelelők-e a készségeim, a tanulásom, a tudásom, kellek-e még, ki leszek-e váltva. Jönnek-e a robotok, jön az AI, ki lecserél. Szerintem ez van, egyre szélesebb kört ér ez az egész történet. Itt, ha neked egy olyan szereplővel van szerencséd dolgozni, hívjuk ezt vállalatnak, vagy egy olyan országnak, vagy az állampolgára hívjuk ezt kormányzatnak, ahol te azt érzed, hogy ebbe téged támogatnak, ebben neked partnered van, úgy közeltenek meg, hogy itt vagyunk, fejtsük ezt meg közösen, ezen dolgoznunk kell, de van egy irány, amiben hiszek, mutatom az utat, és segítek és támogatlak, az nagyon-nagyon fontos tud lenni, hogy valaki fogja a kezed. Én erre szeretném felhívni nekinek a figyelmét, hogy ne kergessük abba az illúzióba magunkat, hogy az emberek ezt majd megoldják maguk, mert önérdekük, ha nem oldják meg, akkor elveszítik a munkájukat, és nem lesz munkaképesítésük. Én azt gondolom, ez egy szintén olyan transformáció, mint amit az iparosítási hullám, vagy a második iparosítás időszaka hozott a világ életében, a 19. század közepétől kezdve. Nagyon sok embert kell megtanítani központilag azokra a típusú skillekre, tudásokra, ami kell ahhoz, hogy ez a dolog tudjon működni. És ebbe kell egy ilyen típusú partneri szerepvállalás. Az a vállalat, az a szereplő, aki ezt az ászlára tűzi, és ebből a szempontból egyébként jó példáról beszélgettünk itt, de nekünk hál' Istennek van több ilyen más nagyvállalati ügyfelünk, aki ezt csinálja. Szerintem ez egy konkrét employer branding előny tud lenni. Részben megtartásra, tehát meg fogom tudni tartani a kollégákat, részben vonzó leszek azoknak a kollégáknak, akik azon gondolkodnak, hogy hova menjek el dolgozni, mert azt látom, hogy itt tudok fejlődni, és itt partnerségbe kezdenek mennem.
De akkor ez így polarizálja is azért a munkaerőpiacot. Ezt mondtuk, hogy a legtöbb emberre nem jellemző az, hogy önmaga menedzselné ezt a kérdést, akkor már nyilván egy ilyen köztes állapot, hogyha végülis hoz egy olyan döntést, hogy egy olyan környezetben marad, ahol ez menedzselve van, de hogy akkor itt valószínűleg eltávolodnak a képességek is, meg a hangulat is egymástól azokon a helyeken, ahol ez történik, és ahol nem. Mit kezdhet az az ember, aki mondjuk úgy érzi, hogy egy olyan helyen van beragadva, ahol ezt a támogatást nem élvezi, de a szorongása az már megvan.
Mondok egy számot, pont nézegettem egy-két adatot ennek vonatkozásában. Tavaly csinált a Implement Consulting Group nevezettű tanácsadó cég egy ilyen típusú felmérést, hogy nagyon sok országra, Magyarország is benne van, hogy a munkahelyeknek a hány százalékát érint egyébként az AI, és itt az AI változásával ez valószínűleg már nem egy up-to-date számsor, de ők azt mondták, hogy a 4,7 millió aktív magyarországi munkahelynek a 6 százalékára mondják azt, hogy az valószínűleg nem lesz. Hamarosan, tehát az AI megszünteti.
De ők akkor lehetnek még jogaoktatók, vagy...
Ott neked váltanod kell. 37%-ára mondja azt, hogy nem lesz automatizálva, nem fogja érinteni. És 57%-ára mondja azt, hogy érinteni fogja, ott lesz, meg kell tanulnod, alkalmazkodnod kell hozzá. Fogadjuk most ezt a számot el, ne, kezdjük el challenge-elni. De hogyha az a mondás, hogy van 4,7 millió magyar munkavállaló, és az 57%-ának kéne valamit ezzel az egész dologgal kezdenie, mert ott lesz a munkájában, akkor nagyjából arról van szó, hogy egyébként ez 2,5-3 millió ember, akinek ezzel kéne valamit kezdenie. És akkor ezt a kérdést tegyük föl, hogy most Magyarországon van ez a 2,5-3 millió munkavállaló, akinek ezzel kéne foglalkoznia, hogy ebből hányan foglalkoznak valójában, vagy hánynak a munkáltatója foglalkozik valamiban, hogy a segítést támogatja. Vannak jó példák, beszélgettünk erről, nagy vállalatok, pénzügyi szektorban látunk ilyeneket, de most már isnek vannak gyártószektorban is. Tabossal kezdtünk el például dolgozni egy ilyen típusú műveleten. Rengeteg embernek kell egy ilyen típusú sztori, és hogyha ez nincsen meg, és te ezt látod és érzed, mint munkavállaló, akkor ezt a kérdést feltede, hogy jó helyen vagyok-e? Jó helyen vagyok-e akkor, amikor nem foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel? Jó helyen vagyok-e, hogyha én nem csinálok ezzel az egész dologgal semmit, és lehet, hogy egy vagy két év múlva automatizálva lesz az én munkaköröm, vagy megvesz minket egy olyan típusú vált, ahol ezt már kiváltják robotok, gépek, automatizmusok, bármi. Vagy inkább elmegyek egy olyan helyre dolgozni, ahol azt érzem, hogy partnerként kezelnek. Tudatos munkavállaló szerintem keresi ezeket a helyeket. Még egyszer említem, a munkavállalók egy jelentős része nincs még ezen a tudatossági szinten. Ők ennek az egésznek szerintem elszenvedői és áldozatai. Itt lép be az a felelősség, hogy üzleti döntéshozók, vezetők, menedzsment, tulajdonosok, illetve kormány szereplők hogyan tudják ezt a folyamatot segíteni és támogatni.
Jó, és említetted akár a mikroképzéseket, ami lehet akkor egy kurzera, vagy egy Udemy kurzus, vagy biztos, hogy vannak még más platformok. Ez működőképes? Tehát mondjuk a formális oktatási rendszernek a hiányosságait én ki tudom magamnak váltani ilyenekkel?
Nagyon sok hasznos dolgot tudsz ebben megtanulni. Ezek nem új történetek, hogy ez már két évtizede létezik, ezek az online elérhető, olcsó e-learning platformok, ezeket ugye mi a szakmában ilyen mocoknak szoktuk hívni, mert ezek a masszív open online Courses, Udemy, Coursera, neked ismerjük. De hát, ha belegondolsz, Dani, tehát a YouTube-on fenn van minden tudás videó, még nem is kell olvasnod.
Szoktuk mondani, hogy ugye azzal, hogy minden információ meg tudás elérhető az interneten, onnantól kezdve nem a maga az elérés az érdekes, hanem a szűrés szelektálás. Tehát, hogy honnan tudom én, hogy az a Udemy kurzus, vagy hogy mit kell tanulnom, hogy most akkor nem tudom, prezentációkészítést kell tanulnom, vagy mondjuk AI programozást, vagy adatvizualizációt, de igen, az egy érdekes kérdés, hogy még hogyha el is szánom akkor magam erre, hogy ilyen mikroképzéseket szedjek magamra, akkor hogyan válogatom ki azt, hogy mi az, ami hasznos nekem és mi
ez
az,
a probléma alapvetően ugye a mocokról lehet látni, ezek az online kurzusokon lehet látni, hogy nagyon sokan elkezdik, de 90% fölött van a lemorzsolódás.
Mert hogy ez az adott kurzusokon?
Adott kurzuson, igen. Tehát egyszerűen nagyon könnyű belekezdeni a dolgokba, de mivel azt érzed, hogy egyedül vagy, nem is biztos, hogy ott választották ki, fontosan kell vele foglalkozni, nincsen igazából motiváció, vagy nincsen igazából valaki, aki arra fele tolteget, hogy ezt az egészet csinál, nagyon könnyű lemorzsolódni. Ahhoz, hogy te mély tudást szerezzél, ahhoz azért nem elegendő, hogy egy 3 órás ilyen kis rendszer online tanfolyamot megcsinálni. Mindenkit erre bátorítok, minél több dolgot nézzetek meg, próbáljátok ki, tanuljatok, de azért illúzió ne legyen, hogy ilyen upskillelni fogom magam attól, mert 2-3 órás Coursera kurzust megnézek, vagy egy YouTube videót megnézek.
Hogy legalább azzal a tartalomjegyzéke megvan esetleg annak a témának.
Tehát amit szerintem érdemesebb csinálni, az az, hogy ez a kurált és vezetett és megdizájnolt, megtervezett oktatási utak, journey-k szükségesek ahhoz, hogy hiteles szereplők, emberek tömegének, vagy munkavállalóknak tudjon abba segíteni, hogy erre megyünk, ahhoz ez kell. ezt raktam össze neked, és segítek. Az, hogy te hogyan tanulsz, az is egy nagyon fontos kérdés. Mi a hatékony tanulás, mi a hatékony skill fejlesztés? Ülsz otthon este hullafáradtál, mert 8 órát dolgoztál, gyerekekkel foglalkoztál, vásároltál, rohangáltál, dugóban álltál, hazamentél, és akkor még 2 órát aktív figyelemmel, gyakorlati tapasztalatok szerzésére csináljál valamit, hú, nagyon nehéz. Az, hogy milyen ez az egész oktatási élmény, hogy ez hogyan van összerakva, hogyan berakva, az megint egy olyan típusú terület, olyan típusú tudás, szolgáltatás, amiből mi próbálunk élni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez értünk ez a dologhoz, és segítünk a különböző szereplőknek, hogy ezt hogy lehet ezt az egészet így megdizájnolni. Jó szereplők szerintem, és erre jó példa az ebből, amit a OTP, azt csinálják, hogy alaposan és mélyen van ez megtervezve, és megpróbálják jól beilleszteni abba a közegbe, abba a kontextusba, ahol működnek, megértve azt is, hogy ez a 40 ezer ember, aki ott nálam dolgozik, annak milyen egy napja, mi fér bele, mi nem fér bele, mitől lesz ő motivált, hogy ezzel foglalkozzon, mitől nem lesz motivált, hogyan tudom ezt segíteni, támogatni, inkább támogassuk és segítsük, mint büntessük, hogyha ez egész dolog elmarad, de ez egy olyan típusú komplex rendszernek a megtervezését igényli, ami jóval bonyolultabb annál, mint hogy ott van a sarkon a könyvtár, ingyenes, be tudsz menni, ott van minden tudás, miért nem mentél be, miért nem olvastál?
Kicsit, hogyha visszaugrunk az eredeti kérdésünkre, kinek a felelőssége, az egyéni felelősség, akkor az nem kihagyható, de hogy a szavaidból azt érzem, hogy ezek az egyéni játszmák, vagy egyéni játékok, ezek csak korlátozottan működnek, de nyilván fontos lépés, de hogy egyénileg ezt akkor ezek szerint nehéz elképzelni, hogy működőképes.
Ez a véleménybeli különbség lehet másokkal, én nem szeretem azt gondolni magunkról, mint emberekről, magunkról, mint modern társadalomnak, hogy az egyéni felelősséget ki lehet tereszteni ilyen mértékben ezekre a történetekre. Én azt gondolom, hogy egy nagyon gyorsan változó világban, ahol nagyon sok bizonytalanság van, egy csomó dolgot mi sem értünk, nem tudjuk, hogy mi lesz, és amit tudunk, az is megváltozhat. Ott borzasztó fontos lennének olyan típusú aktorok, és nem feltétlenül csak a kormányzatra gondolok, hanem több olyan típusú aktorra, akik segítenek abban, hogy legyen egy olyan típusú megemésztés ennek az egész kaotikusnak tűnő folyamánynak, mutassuk azt, hogy merre akarunk menni, hitessük el egyébként azt, hogy van értelme, hozzunk létre arra struktúrákat, keressünk olyan típusú keretrendszereket, amiben ez az egész dolog tud működni, és segítsük a társadalmat, az embereket, a fiataloktól kezdve a gyerekeinktől az iskolába egészen a munkavállalókig, hogy tudjanak alkalmazkodni ez az egész történethez. Ezt nem tesszük meg, csak a szorongás fog növekedni, illetve a polarizáltság, mert hogy te is látsz, mondom, buborékban élünk, tehát szerintem a mi buborékunkban van egy csomó olyan típusú ember, aki autodidakta módon szed magára tudásokat, és nagyon-nagyon kilőve tud extra teljesítményeket ezzel az egészen elérni. Ezek szép és inspiráló történetek, de jó lenne ezeket behozni, hogy minél több ember rendszerszerűen tudjon ezekkel a dolgokkal élni, és ne ez egy ilyen kivételezett tudás legyen, mint nem tudom, 3000 évvel ezelőtt az, aki tudott kőtáblákat olvasni, abból kiemelt pap lett egy piramisnak a tetején, és tudott uralkodni, mert bírt azzal a tudással, amivel a 99%-a társadalomnak nem bírt.
A felelősség kapcsán szerintem azért az kiderült, hogy az egyéni felelősség is nagyon fontos, meg az egyéni motiváció is nagyon fontos, de az érdemes akkor egy olyan munkakörnyezetet keresni, ahol ez működik, ahol ez támogatva van, és a szakmai meg emberi oldalról is, illetve nyilván az is egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk akár ország vagy társadalom szinten hogy beszélgetünk erről. Szerintem mindenki mondjuk a saját feladatát ebből le tudja deriválni, hogy ő mit tehet ezért. Úgyhogy remélem, hogy ebben az awarenessben egy picit így tudtunk segíteni, úgyhogy köszönöm neked a mai beszélgetést, és akkor mindenkinek jó tanulást kívánunk. Bálint Viktor, köszönjük.
Köszönöm a meghívást.
Ez Epic Stories podcast volt. Köszönöm a figyelmeteket. Dojcsák Dániel voltam, és ne felejtsétek el a követés gombot megnyomni a podcast lejátszókban, hogy a további epizódok is eljussanak biztosan hozzátok.